Kedves testvérek, fönnállva fogadjuk az Úr köszöntését. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy minden a Te utad jó és igazság, és olyan jó lenne úgy élni, hogy Te mondod. Milyen jó lenne minden nap azt tapasztalni, hogy Te megáldod életünket, mert azt tesszük, amit Te mondasz. De meg kell valanunk, Urunk, hogy sokszor nem az a helyzet az életünkben. Mert sokszor okoskodunk, és azt gondoljuk, hogy mi jobban tudjuk, hogy hogyan lehetünk boldogok. Egy rövidebb utat ismerünk, egy egyszerűbb utat. Vagy erővel akarjuk a saját akaratunkat véghez vinni. És kérjük, Urunk, bocsáss meg nekünk újra meg újra, hogy ilyenek vagyunk. Tudjuk nagyon jól, hogy újra meg kellene tanulnunk, hogy mi az az élet, ami neked tetszik. És azért is jöttünk össze ma este, hogy Te újra taníts bennünket. És köszönjük, Urunk, hogy kész vagy minden nap újra tanítani bennünket. Köszönjük, hogy hűséges vagy. Köszönjük, hogy állandóan szólsz hozzánk, és akkor is foglalkozol velünk, amikor mi nem foglalkozunk veled. Köszönjük, Urunk, ezt a Te kegyelmedet, és kérjük, segíts nekünk ma este is a Te szent lelked által, hogy újra megérthessük hozzánk szóló üzenetedet. Jézus Krisztusban kérjük. Amen. Ruth könyvét olvassuk. Még mindig. És még mindig van mondani valója a számunkra. A harmadik fejezetben vagyunk, és a múlt héten a fejezet első felét már olvastuk, de a biztonság kedvéért az egészet szeretném még ezt felolvasni. Tehát Ruth könyve, harmadik fejezet, az első verstől olvasom. És mondta néki Naomi az ő napa asszonya, édes lányom, ne keresek-e néked nyugalmat, hogy jól legyen dolgod? Avagy nem a rokonunké Boász, akinek szolgálóival voltál? Íme, ő az éjjel árpát szór a szérünk. Annak okáért fürödjél meg, és kend meg magadat, és vedd magadra a ruháidat, és menj le a szérűre. Észre ne vétesd magadat a férfiúval, amíg el nem végezi ételét és italát. És majd, ha lefekszik, jegyesd meg a helyet, ahol fekszik, és menj oda, és hajtsd fel a leplet lábánál, és feküdjél oda. Ő majd megmondja néked, mit cselekedjél. És ő mondta néki, mindazt, amit mondasz, megcselekszem. És lement a szérűre, és mindent úgy cselekedett, amint Napa asszonya parancsolta. És Boász evett és ivott, és felvidámult az ő szíve. És elment, hogy lefeküdjék a garmada szélén, és az eljött titkon, és felhajtá lába felől a leplet, és lefeküdt. Történt pedig éjfél tájon, hogy felrettent a férfiú, és odafordult, és íme, asszony, fekve az ő lábainál, és mondta, kicsoda vagy te? És az mondta, én Ruth vagyok, a te szolgálód, terjesszed ki hát takaródat a te szolgálódra, mert te vagy a legközelebbi rokon. És ő mondta, az Úrnak áldotta vagy te, édes lányom. Utóbbi szeretetettel jobbat cselekedtél, mint az elsővel, hogy nem jártál az ifjak után, sem szegény, sem gazdag után. Most hát, édes lányom, ne félj! Mindent, amit mondasz, megteszek néked, mert tudja az én népemnek egész kapuja, hogy derékasszony vagy. És most bizony igaz, hogy közeli rokon vagyok, de van nálamnál még közelebbi rokon is. Ez éjszakán hálj itt, s majd reggel, ha az megvált téged, jó, váltson meg. Ha pedig nem akar téged megváltani, akkor én váltalak meg. Él az Úr! Feküdj itt reggelig! És feküdt az ő lábainál reggelig, és felkelt, mielőtt valaki az ő felebarátját megismerhetné, mert mondta, meg ne tudja senki, hogy ez az asszony a szérűre jött. És mondta, add ide a nagy kendődet, amely rajtad van, és tarts. És ő oda tartotta azt. Boáz pedig mért 6 mérték árpát, és feladta néki, maga pedig bement a városba. És elment az ő napa asszonyához, és azt mondta, hogy vagy, édes lányom? És ő elbeszélt neki mindent, amit cselekedett vele az a férfiú. És mondta, ezt a 6 mérték árpát adta nékem, mert mondta, ne menj üresen a te napadhoz. És mondta Naomi, légy vesztek, lányom, míg megtudod, hova dől el a dolog. Mert nem nyugszik az a férfiú, míg véghez nem viszi a dolgot még ma. Ennyi a 3. fejezet. Szerintem a múltkor is mondtam már, hogy mindegyik fejezetben vannak kulcsszavak Rút könyvében, és a 3. fejezetben a kulcsszavak a jó és a nyugalom. És sajnos még a Károli fordításban sem mindig kerül elő minden helyen az a szó, hogy jó, ahol az eredeti szóban van, de rengeteg helyen van. Jó. A szíve vidám volt. Ott is hévőről az a szó van, hogy jó. És a 13. versnél tartunk, ott megint előkerül az a szó, hogy jó. Ez éjszakán hálj itt, és majd reggel, ha az megvált téged, jó. Váltson meg. Tov hévőről. És a jó szó itt, és mindenhol a Bibliában a tov szó azt jelenti, hogy úgy vannak a dolgok, ahogy tetszik, ahogyan a dolgok tetszenek Istennek. Isten megteremti a dolgokat, és mindenest azt mondja, hogy ez jó. És 6. nap végén azt mondja, az igen jó. Minden tökéletesen úgy van, úgy működik, ahogy én akarom. Ugye így záródik le a teremtés története, aztán meg az ember még beleszólt. Tov, jó. Naomi azt mondja Rútnak, ne keresek-e neked helyet, ahol jó dolgot lesz? Igen. Ne keresek neked nyugalmat? Ez a másik kulcsó, a nyugalom. Ne keresek neked nyugalmat? Mert ugye szegény Rút 3 hónapig, majdnem minden nap, hetente egyet kivéve, dolgozott nyugalom nélkül, ahogy olvashattuk a 2. fejezetben, reggeltől estig, összeszedte a gabonát, vagy legalább a kalászokat az aratók után. Nem volt nyugalma Rútnak. És a 3 hónap után észhez tér Naomi, és azt mondja, ne keresek neked nyugalmat? Olyan helyet, ahol nyugalom van, ahol jó lesz dolgot. Tov és nyugalom. Igen. Hát akkor a megváltóhoz kell menni, ahhoz az emberhez, akinek ez a feladata, hogy a bajból kihozza a rokonát. Ugye a Goél, amiről már beszéltem a múltkor is, megváltó, így fordítjuk normális esetben, itt állandóan azt fordítják, hogy legközelebbi rokon. De jobb lett volna megváltóval fordítani, mert ugye ez a pozíció. A megváltó az egy kötelesség, egy feladat. És amikor Rút oda megy Boázhoz, az egyetlen emberhez, aki rokonként viselkedett, akkor azt mondja neki, hogy jöttem menedéket keresni, mert te vagy a megváltó, a Goél. És a múltkor beszéltünk arról, hogy Boáz már rengeteget segített. 3 hónapon keresztül segített a 2 szegény özvegyen. És mondhatta volna azt, hogy bocsi, tudod, hogy mennyit csináltam már? És most jön még ez is, hogy a jövőre nézve is én legyek a megoldás. Mindenre én legyek a megoldás. Ugye a 12. vagy 11. versben azt mondja, hogy mindent megteszek, amit mondasz. Csak hozzateszi a következőt, a 12. versben. Bizony igaz, hogy közeli rokon, tehát megváltó vagyok, de van nálamnál még közelebbi rokon is. És majd reggel, ha az megvált téged, akkor az is jó. Boáz ugye a derék hívő férfi, aki megtalálja a derék hívő asszonyt. És a derék hívő asszony éjszaka jönne hozzá segítséget kérni. Gyakorlatilag azt kéri tőle, hogy vegye őt feleségül. És mit tesz a derék hívő férfi? Tudja, hogy más is van. Akinek joga lenne, de nem csak joga, hanem valahogy kötelessége is, hogy megoldja a két özvegy asszonynak a problémáját. És Boáz tiszteletben tartja a szolgálati utakat. Azt mondja, van még más is. Nem én vagyok a legközelebbi rokon. Bár ugye ő az egyetlen, aki rokonként viselkedett. Mert nem is tudtuk eddig, hogy van még egy másik rokon ott Betlehemben. Ez csak most derül ki. És ugye az embernek még neve sincs. És nem is lesz. Hát ez a neve nincs úrfi, aki vagy valahogy mégis közelebbi rokon eddig oda sem nézett. Nem is foglalkozott azzal, hogy neki kötelessége lett volna valamit tenni. És most Boáz azt mondja, hogy jó. Igaz, hogy én vagyok az egyik, aki megmenthet téged, Ruth, a bajból, és ugye nagyon szeretné, ez már kiderült az egész történetből, rátalált a párjára, ezt mondja, nem. Nem, ez nem Isten útja. Isten útja az, hogy először a legközelebbi rokon mondhatja, hogy vállalja-e ezt a jogot, kötelességet, vagy sem. Mert ha ő nem vállalja, hát akkor én vagyok a következő a sorban. Tehát a derék hívő férfi tiszteletben tartja Isten előírásait, bár úgy tűnik, hogy Isten előírásai nem kedvezők a számára. De Boáz azt mondja, az a jó, ami Isten útmutatásai szerint történik. Nem keresi a maga hasznát. Hanem azt mondja, ott van az a másik. És ha ő megvált téged, az is jó. Mert ugye, ha ez a közeli rokon vállalná a sógorházasságot, vállalná azt, hogy feleségül veszi az özvegyet, és az első férfi gyermeke, nem, vagy a fiú gyermeke nem is az övé lesz, nem is az ő nevét kapja, hanem ugye a meghalt férnek a nevét kapja meg a fiúgyermek, hogy életben maradjon valahogyan ez a nemzet, ez a család. Ha ő ezt vállalja, akkor is jó. És Boáz kész ezt az áldozatot hozni. Lemond arról, hogy feleségül legyen Ruthot. Mert nem az a fontos, hogy nekem mi a jó. Mint hívő ember, az a fontos, hogy Istennek mi a jó, és soha nem büntetés az, ha az ember betartja Isten előírásait, bár néha-néha tűnhet úgy, talán, de nem. Boáz 100%-osan megbízik abban, hogy ami történni fog, ha Isten útjai szerint intézi el a dolgokat, akkor az lesz a jó. És hozzáteszem, bár ugye ez itt még nem tudjuk, de majd a 4. fejezetből tudjuk meg, Isten nem hagyja cserben az ő emberét. Boáz vállalja a kockázatot, hogy majd neve nincs úrfi, azt mondja, hogy fiatal ez vagy? Köl. Jöhet. De még földje is van, az is jöhet. Boáz vállalja a kockázatot. És majd a 4. fejezetben kiderül, hogy ez a neve nincs úrfi, az valóban nem számol azzal, amit Isten mond. és majd Boász tapasztalja Isten áldását. De ez a hívő férfi. A hívő férfi, a derék hívő férfi, aki pontosan tudja, hogy Isten milyen előírásokat adott, és nem fél attól, hogy ezeket betartsa, bár úgy tűnik, hogy rosszul fog járni. Mert ugye senki nem fog rosszul járni, ha betartja Isten előírásait. De a másik oldalon azt is kell látni, hogy Boáz azért látja a felelősségét az ügyben. Mert ugye nem azt mondja Ruthnak, hogy tudod, otthon az a neved is, akkor holnap menjél oda, beszélj vele is, mert ugye, tehát én most nem tudok segíteni, bocs, nem az én öltönyöm, nem az én ügyem, old meg magadnak. Nem. Boáz az, aki másnap reggel oda megy a kapuhoz, megvárja Nevenincs Urfit, és majd beszélje vele. Ő intézi el? Mert ugye hozzá intézte Ruth a kérdést. Ahol Boáz segíteni tud, ott segít. És nagyon érdekes, ami ugye az utolsó mondatban hangzik el Naomi szájából. Légy vesztek, lányom, míg megtudod, hova dől el a dolog. Mert nem nyugszik az a férfiú, míg véghez nem viszi a dolgot még ma. Az első versben azt mondja Naomi, hogy nyugalmat fog keresni Ruthnak, aki ugye eddig, akinek eddig nem volt nyugalma, mert rengeteget dolgozott. És hogyan kapja meg majd Ruth az ő nyugalmát? Hát attól, hogy Boáz nyugtalan lesz. A férfi ugye nem nyugszik meg. Vagy úgy is lehetne fordítani, a férfiúnak nincs nyugta. Valamit el kell intézni. És amikor elintézi, akkor nem csak Ruth találja meg a nyugodalmat, hanem Boáz is. Egy hívő házasságban. Tehát ahhoz, hogy a hívő asszony és a hívő férfi elérjék a nyugalmat, először nyugtalanságban vannak. De nem nyugtalanságban, tehát nem azért nyugtalanságban, mert nem bíznak Istenben, hanem olyan nyugtalanságban, amely keresi és véghez viszi az Úr akaratát. Mi a szegénynek a dolga, ha nincs ennivalója? Hát akkor az a dolga, hogy megkeresse azt a hívő embert, aki engedélyt ad neki, hogy összeszedje a kalászokat a földön, az aratók után. Ezt tette Ruth. Azt tette, amit Isten előír ilyen helyzetben. Így került kapcsolatba Boázzal. És akkor Noémi úgyis azt tette, végre, 3 hónap után, ami a dolga. Végre benne is felmerült az, hogy itt valamit csinálni kell. Sógorházaság. Ja, tényleg. Hát ott a Boáz, az egyetlen, aki rokonként viselkedik. Akkor lányom, menjél oda. És talán kicsit érezzük a történeten, hogy Noémi is nyugtalan. Nem azért, mert bizalmatlan, hanem azért, mert megbízik Istenben. És pontosan tudja, hogy mi a dolga. És itt a fejezet végén, hogy a Boáz nyugtalan. Nem azért, mert nem bízik Istenben, hanem mert megbízik Istenben. És ez ránk is vonatkozik, testvérek. Vár ránk az örök nyugodalom. És kim mennek be az örök nyugodalomba? Hát azok, akik, bocs, kifejezésért, de nyugodalom nélkül azt teszik, amit Isten mond. Sokszor van az, hogy a két dolog között mi ellentétet láttuk. Hogy az ember vagy megvárja Isten vezetését, vagy ugye el is indul egy úton, és akkor majd meglátja, hogy Isten útközben mit tesz. A Bibliában soha nincs így. Ha az ember tudja, hogy az Úr mit kér tőle, akkor már nem kell várni, hanem akkor csinálni kell. És amikor az Úr azt mondja, hogy nem, tehát most le kell ülni, és várd meg, hogy a végén azt mondja Noémi Ruthnak, akkor az ember azt is megteszi. De az ember nyugtalanul azt teszi, amit Isten mond. Mert tudja, hogy ha azt teszi, akkor meg fogja találni a belső békeséget, a belső nyugodalmat, és majd, ha kitart az Úr követésében, az örök nyugodalmat fogja érezni, megtapasztalni, majd az új földön, a feltámadás és az utolsó ítélet után. Erről szól a keresztény élet. Ha tudom a dolgomat, meg kell tenni. És ha megteszem, megáldja az Úr. Ez az első dolog, ami feltűnik ebben a kicsi részben, amiről ugye ma este beszélünk, a 12. verstől a 18. versig terjedő szakasz. És van még egy érdekes dolog, mert a múltkor is mondtam, elég titokzatos ez a fejezet. Van egy fiatal özvegyasszony, aki éjszaka a szérűn, négy szem közt, találkozik egy jóval idősebb férfival, aki talán eddig aglegény volt, sötét van, nem látják egymást. Az özvegyasszony még ugye föl is öltözött, Boász meg evett és ivott és vidám volt. Hát akkor mi történik ott? És ugye a Biblia soha nem kontorfalazik. A Biblia mindig pontosan elmondja, hogy mi történik egy adott helyzetben. És a Biblia itt nagyon világosan azt mondja, hát hogy semmi nem történt. Mert ha valami történt volna, elmondta volna. És ez a semmi, az egy óriási dolog ebben a helyzetben. Mert mind a két embernek története van. Családi története, nemzeti története van. Ugye Ruth moabita lány. Beszéltünk róla egy hónappal ezelőtt. Honnan jött Moab? Hát, amikor Lót elmenekült Sodomából a lányaival, és menedéket találtak, végül is egy barlangban, akkor a lányok azt mondták egymásnak, hogy itt baj lesz. Magukra maradtunk. Hát, ha nem lesz gyerek, nem lesz boldogság. Meg kell oldani. Hol a legközelebbi férfi? Apu. Jó. Lerészegítették Lótot. Mind a két lányzó hált saját apjával, és mind a ketten gyereket is szültek, az egyik Moab volt. Tehát ez Ruth nemzeti története. Hogy a moabita lányok valahogy a boldogságot mindig a gyerektől, a legközelebbi férfitől vártak. Orpánál is láttuk. Amikor Naomi azt mondja, hogy lányom, menjetek vissza, én nem tudok férfit, vagy férjet adni nektek, menjetek vissza, akkor Orpá az, aki azt mondja, hogy jó, tényleg, igazad van, megyek is. Orpá az, aki visszatér Moábhoz, valószínűleg azzal a reménységgel, hogy majd férjet fog találni, és majd a férj, a gyerek, a család adja neki a boldogságot. Erről már beszéltünk, de Boázról még nem beszéltünk. Mert Boázról is beszélni kell. Boáznak van múltja. Igen, Boáznak van múltja, és nem is akármilyen múltja van. Mert ugye Boáz Júdától származik. Sőt, a 4. fejezet végén azt olvassuk, hogy Pereztől származik. És ott is van egy érdekes történet a háttérben. Mert ugye Júdának 3 fia volt. Hát ez a Júda először is egy idegen nőt vett feleségül, tehát már az is elég baj volt. Aztán 3 fia született, Ér, Ónán, Séla. És Júda asszonyokat, feleségeket keresett a fiainak. És a legidősebb fiú ér valami jobból meghalt. Az úr haragudott rá, nem tudjuk miért. Lényeg az, hogy ér meghalt. És úgy halt meg, hogy még nem született semmilyen gyerek. Tehát ott volt egy özvegy, Támár. És tudták, hogy mi a megoldás, sóvárházasság. Nem lehet, hogy az a család ér családja kihaljon. Tehát a következő fiú, Ónán, átvette ér szerepét, és az lett volna a dolga, hogy fiú gyermeket nemzem, és tudjuk, hogy Ónán az élvezeteket azért, hogyan mondjam, kihasználta a sógorházasságból, de a kötelességeket nem akart vállalni. Feleségül vett a Támárt, és házas emberként élt is vele, de mindig figyelt arra, hogy gyerek azért ne legyen. Élvezet az jó, de kötelesség ne származom belőle. És Ónán is meghalt. És akkor ott volt még ugye Séla, harmadik gyerek, de Júda, ugye apu, már tudja, hogy egy fiú meghalt, két fiú meghalt, most a harmadik azt is adja oda. És hazaküldi Támárt. Azt mondja, hogy hát Séla még elég fiatal, majd ha felnő, akkor szólunk, ne hívj bennünket, mi majd hívunk téged. És ezzel el is felejti az egészet. El van intézve. Nem veszi komolyan a sógorházasság intézményét. De Támár erre rá is jön. És Támár már elég jól ismeri ezt a családot, Júda családját. Hát az élvezetre kaphatóak. De kötelességre nem. Tehát ha azt akarom, hogy Júda végre megtegye a kötelességét, akkor az élvezettel kell őt megfogni. És örömlánykét öltözik fel, Júda meglátja, ja, miért is ne? És néhány hónappal később valami domborodik Támárnál, és már azt is mondja a család, hogy paráznanő, tehát honnan van ez a gyerek, nem tudunk semmiről. És akkor jelzi Támár, hogy ki az apu. Ki az apja a gyereknek? Júda. És Júda be is ismeri, hogy Támárnak volt igaza. És ebből a családból származik Boáz. Ajaj. Olyan családból származik Boáz, ahol nem túlságosan vették komolyan a sógorházasságot. Ugye majd neve nincs úrfi, így gondolkodik, majd a negyedik fejezetben látjuk. Olyan családból származik Boáz, ahol az élvezetekre kaphatóak, legalább a kőfiak, de a kötelességekre és a kötelezettségekre annyira nem. És ehhez a Boázhoz jön az éjszaka leppe alatt egy nála fiatalabb moábita özvegyasszony. Sajnos annyira nem ismerjük az Ószövetséget, de ha mindezt tudtuk volna, akkor lehet, hogy már a múlt héten is felmerült volna bennünk a kérdés, hogy hát de ez nagyon veszélyes. Ez nem lesz jó. Két ember ilyen múlta. Igen. Két ember ilyen múlta. És tudom, hogy nem az ő múltjuk. De akkor is. Ilyen családban nőttek föl. Ilyen nemzetből származnak. Ilyen szokások vannak a háttérben. És ők találkoznak éjjel a szérünk. De ugye Boáz egy megtért hívő ember. Ruth Hij megtért, hívő asszony. És ők ott, az éjszakán, megmutatják, hogy lehet mindez másképp is. Ez a megtérés. Hogy az ember visszamegy oda, ahonnan rossz útra került az élete. És helyre teszi. Mind Rúd, mind Boáz olyan helyzetben vannak, amely családilag veszélyekkel van tele. De mivel megtértek, hívő emberek, nem akarják ugyanazokat a hibákat elkövetni, amelyek a múltban történtek. És ezért mond ez nagyon sokat, hogy ezen az éjszakán, a beszélgetésen kívül semmi nem történt. Ez csoda. Néha semmi is csoda. Ez csoda. Két ember ilyen múlttal. Ez Isten mindenhatóságáról, Isten kegyelméről tesz bizonyságot. Hogy fölkelnek kora reggel, amikor még majdnem sötét van, és mind a ketten saját útjukra mennek. Ne tudódjon ki, hogy az asszony itt volt a szélünk, mondja Boáz. Mert ugye a Betlehemben élő emberek ismerik a múltat. Ők tudják, hogy ki honnan származik, és milyen történet van a háttérben, akkor ez maradjon most titok. Ugye a hívő embernek nem csak szentül kell élnie, hanem szentnek is kell látszódnia. Nem én találtam ki, Patakon az egyik teológiai professzor szokta mondani, mert úgy általában fordítva mondják, hogy az embernek nem csak jónak kell látnia, hanem jónak is kell lennie. De a hívő emberekre nézve még sokkal nehezebb a helyzet. Hogy nem csak szentnek kell lennie, nem csak jónak kell lenni Isten szemében, hanem annak is kell látnia a kívülállók szemében. Ami azt jelenti, hogy néha-néha valamit nem teszünk. Bár lenne jogunk rá, Isten nem tiltja, hanem azért nem tesszük meg, mert nem akarunk botrányt okozni. Botrányt az Úrnak a saját viselkedésünkkel. Ugye majd Pál apostol egy egész fejezetet ír róla, ott ételről, italról van szó, a római levélben, hogy ki mit eszik, és miért nem. De ma itt is van. Ne tudódjon ki, hogy az asszony itt volt a szélünk. Mert ugye az emberek beszélnek. És akkor majd a végén nem Isten kapja a kegyelmet, a dicsőséget, bocsánat. És akkor Boáz még egy dolgot tesz. Tizenötödik vers. És mondd a Boáz, add ide a nagy kendődet, amely rajtad van, tehát ilyen rejtett, hogyan mondjam, vicc van benne, hogy add ide a kendődet, ami ugye még mindig rajtad van, és onnan ugye nem is került le. Add ide a nagy kendődet, amely rajtad van, és tartsd. És ő oda tartotta azt. Boáz pedig mért 6 mérték árpát, és feladta neki, tehát a vállára, maga pedig bement a városba. És aki Károli fordítást olvas, azt látja, hogy ez a mérték szó, az másképp van szedve, dőlt betűvel. Mert az a mérték szó nincs ott. Mert itt nem a mérték a lényeg, hanem a szám. Ugye a második fejezetben az ómer nagyon lényeges volt, hogy mennyit szedett Rút minden nap. Az ómer ugye az annyi volt, mint amennyi manát kaptak fejenként a pusztában Izrael fiai. Itt most talán nem fontos, hogy mennyit kapott. A hangsúly azon van, hogy 6. 6 mérték árpát kapott Rút. És miért 6? Miért 6? Szóval zsidó magyarázók azt mondják, hogy ez a 6 mérték árpa az arra mutat, hogy hat derék hívő férfiú fog származni Rúttól. Dávid, Dániel és a három barátja, és a Mesiás. Ugye a feladatás benne, hogy még igazuk is van, csak nem ismerik fel azt a Mesiást, aki Rúttól származik. De ugye ez belemagyarázás. Mert ugye, hát akkor Boáz már proféta is lenne, és akkor hát biztos vagy benne, hogy magyarázatot is adott volna. És az az igazság, hogy ugye adott magyarázatot, csak a magyarázat nem a Mesiásról szól. Mert itt van a 17. versben, amikor Rút mondja, odaadja az árpát Noéminak, és ezt mondja, ezt a hat mérték árpát adta nékem, mert mondta, ne menj üresen a te napadhoz. Ki mondta azt, hogy üres? Naomi mondta, első fejezet legesleg végén. Tele voltam, amikor elmentem, és üresen tértem vissza. Üres kézzel. Senki mi semmi nincs. És hányan mentek ki? Négyen. Aztán találtak két lányt, voltak hattan. Hattan. És Boáz a megváltó. Boáz mit üzen Noéminak? Üres, de nem vagy te üres. Van neked megváltód, aki gondoskodik egész családodról. És talán azt is üzente, hogy gondoskodtam volna akkor is. Abban nem vagyok biztos, de ez a hat. Hat mérték árpa. Mert Elimelek családja hat főből állt. És Elimelek családja nem hal ki. És tudjuk természetesen, hogy ki az igazi megváltó, a nagybetűs. És tudjuk, hogy miből váltott ki bennünket. És semmi hiány nem volt abban az áldozatban. A megváltó, a nagybetűs megváltó gondoskodik arról, hogy amit ő tesz, az mindenkinek elég lenne. Csak van, aki ezt nem tudja kézhez venni, mert ugye a halálban marad. És van, akit az Úr, vagy akinek az Úr újra életet ad. Benne van ebben a hat mértékben az Úr Jézus kereszt áldozata. Amikor Boáz, mint ugye kisbetűs megváltó, azt üzeni, hogy semmi fogyatkozás nincsen, akkor ószövetségi módon üzen neki az Úr, az Atya, semmi fogyatkozás nem lesz abban a nagybetűs megváltóban. Nem az ő hibája, hogy vannak emberek, akik ezt nem fogadják el, az ő helyettes áldozatot. Ez az ember hibája. És most ugye, hogy az Úr Jézus visszament a mennybe, ránk testálta a feladatot, hogy a hír eljusson mindenkihez. Hogy semmi fogyatkozás nincsen. A megváltó megtette azt, amit a megváltónak tennie kell. És majd, ha elhangzik ez az üzenet, egyszer, kétszer, mit tudom, egy 15-szer, akkor kiderül, hogy ki az élő, és ki a halott. Ki az, aki új életre talál, és ki az, aki a halálban fog maradni. Ez az evangelizáció következménye. Az Úr azért küld ki bennünket, hogy hirdessük. Az evangéliumot, és azáltal szétválik a világ két részre. Az egyházra és a többiekre. Rút könyv is ezt mondja. A megváltó mindent megtett. A megváltó tudja, hogy mi a dolga, csak ugye nem mindenki figyel oda, hogy mit üzen az Úr. És arról szól majd a negyedik fejezet is, tehát házi feladat a jövő hétre, a negyedik fejezetet olvasni végig, ha lehet, és akkor majd jobban találkozunk neveni is Úrfival, és azzal is, amit az Úr tett. Hát nem. Akkor szeretném újra lehetőséget adni, hogy közösen imádkozzunk. Akinek imádsága van a szívében, mondja nyugodtan úgy, hogy mi is áment tudjunk rá mondani, és ha nincs több hangosan imádkozó, akkor én lezárom az imádságot. Hagyjuk meg fejünket, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy bármilyen súlyos múlttal is rendelkezünk, Te újjá tehetsz bennünket. Köszönjük ezt a példát itt a Rut könyvében, a Boász és a Rut, két derékhívő ember, aki pontosan azt teszi, amit Te akarsz, a múltjuk ellenére is. És tudjuk, Urunk, hogy vagy a saját életünkben, vagy családunk életében, vagy talán még a nemzeti történelemben is vannak súlyos bűnök, amelyek valahogy ránk is hatnak. De köszönjük, hogy ha hozzád térünk, és ha hozzád ragaszkodunk, akkor nem kötelező, hogy mi is ugyanazokat a hibákat kövessük el. Viselkedhetünk másképp is. De csak akkor, ha szorosan melletted maradunk, és állandóan kérjük a te segítségedet, és azt szeretnénk most megtenni. Urunk, válságos időkben élünk, és ez mindenkiben más és más viselkedést vált ki. Kérjük, segíts nekünk abban, hogy meglássuk, hogy te tőlünk, és a te egyházattól mit kérsz, milyen hozzáállást, milyen viselkedést. Segíts nekünk abban, hogy ne csak magunkra gondoljunk, hanem a másikat is lássuk, aki szenved, vagy szenvedni fog attól, ami jönni fog. Segíts nekünk abban, hogy tovább tudjuk adni a te áldásodat, hogy osztani tudjunk abból, amit te adtál nekünk, hogy jót tegyünk vele. És köszönjük, Urunk, hogy egymásnak adtál bennünket testvérként. Segíts nekünk a te szent lelked által, hogy úgy is viselkedjünk, hogy nem csak névben legyünk testvérek, hanem minden cselekedetünkből, szavunkból, egész viselkedésünkből derüljön ki, hogy testvérnek látjuk a másikat, és mi is testvérként szeretnénk élni testvérek között. Köszönjük, Urunk, hogy a nevünkön szólítottál bennünket. Köszönjük, hogy van nevünk. Köszönjük, hogy megszólítottál bennünket, és felírtad nevünket a könyvedbe. Köszönjük, hogy neked is neved van, és megszólíthatunk téged. És köszönjük azt, hogy a te neved az, hogy vagyok, aki vagyok. Hogy te nem lettél, és nem leszel valamivé, hanem te vagy. Te hűséges vagy, és megbízható vagy. És kérjük, áld meg minket, amikor most hazamegyünk, és áld meg a napjainkat, hogy minden napon láthassuk azokat a feladatokat és jó cselekedeteket, amelyeket előkészítettél a számunkra. Segíts nekünk abban, hogy azokban járjunk, hogy egyre jobban megtapasztalhassuk a te áldásodat és szeretetedet. Jézus nevében kérjük. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Most pedig fönnállva fogadjuk az Úr intését, ahogy szól hozzánk a 37. Zsoltárból. Bízál az Úrban és jót cselekedjél, e földön lakozál és hűséggel élj. Gyöngyörködjél az Úrban, és meghagyja néked szíved kéréseit, hagyjat az Úrra a te utadat, és bízál benne, majd ő teljesíti. Amen. Áldás békességet kívánok.